Sok szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében, és a mai alkalommal folytatnánk a megkezdett sorozatot a szellemi növekedéssel kapcsolatban, és a mai alkalommal az ifjúkorról szeretnék beszélni. Nyissuk ki ez Bibliánkat a János apostol első levelének második részénél, és innen szeretnék három igeverset felolvasni. János apostol első levele, második rész, 12-től a 14. versig, így szól Isten igéje. Írok néktek gyermekek, mert a ti bűneitek megbocsátottak az ő nevéért. Írok néktek atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írok néktek ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Írok néktek fiacskák, mert megismertétek az atyát. Írtam néktek atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam néktek ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten igéje megmaradt bennetek, és legyőztétek a gonoszt. Egy sorozatban vagyunk most benne, és a harmadik állomáshoz érkeztünk, az ifjúkornak a szakaszához, és tulajdonképpen a megerősödésnek az időszaka, átmenet a lelki kiskorúságból, a gyermekkorból, az ifjúkornak a szakaszába, és az elmúlt alkalommal beszéltem arról, hogy milyen sok probléma van, hogyha egy hívő ember nagyon sokáig benne marad ebbe a kiskorúság, a lelki gyermekkornak, szellemi gyermekkornak az állapotába, és elszomorító, hogyha valaki 8-10-20 évvel is a megtérése után még mindig ezeket a testies gyermeki viselkedésmódokat gyakorolja, vagy éli egy gyülekezetben, egy közösségben, és láttuk azt, több példát is felhoztam az ige alapján, hogy milyen sok konfliktussal, milyen sok problémával, milyen sok nehézséggel jár az, az személyes életére nézve is, de a közösség életére nézve is. És akkor beszéltem arról, hogy a gyermekkorból, ebből a kiskorúság állapotából milyen lehetőségek vannak úgymond a növekedésre. Az ige ismeretéről beszéltem, a Biblia tanulmányozása és alkalmazása, ma is fogok erről egy kicsikét beszélni. Ha kell, vissza kell térni az alapokhoz, volt erről egy ige szó, hogy le kell rombolni bizonyos dolgokat, ha valaki egy hamis evangéliumra tér meg, vagy egyáltalán egy olyan hamis űrbizonyossága van, illetve az életében nagyon sok hamis dolog felépült, mondjuk tévtanítások által, azokat le kell rombolni, és újra el kell kezdeni alapozni. Ez nem szégyen, ez nem bűn, ezt szépen újra fel kell építeni, ebből nem szabad, hogy bárkinek is ilyen lelkiismereti problémája legyen. Nagyon fontos, és a mai alkalommal főleg erről fogok majd beszélni, hogy a szellemi konfliktusról, az óemberi természet megöldökléséről, illetve a szellemi harcról szeretnék egy kicsikét beszélni, ami igazából át fogja vinni majd a hívő embert a lelki kiskorúságból, az ifjúkor állapotába, mert innen már győzelmek, harcok és küzdelmek árán tudunk tovább jutni. Egy korrekciót szeretnék tenni a múltkori szolgálatomhoz. Egy testvér volt, aki nagyon figyelte a görög szövegre is. Az utolsó etapba a Petrosz és a Petra kapcsán összekevertem Pétert és a kősziklát, elnézést kérek. Tehát helyesen a Petrosz az Péter, a Petra pedig a kőszikla. Tudom, protestáns berkekben ez nagyon komoly tévegésnek számít, úgyhogy most kicsikét korrigálom ezt a dolgot, mert ugye nem Péterre épül az egyház, hanem Krisztusra, mint kősziklára, és erről beszéltem, hogy a kisgyermek korból ki fogunk lépni, elhagyjuk a játszóteret, és a küzdőtérre fogunk majd lépni. És ugyanígy majd látni fogjuk ezt a folyamatot, ahogy láttuk a csecsemőkorba és a lelki kiskorúság állapotába is, hogy ez a növekedési pálya megegyezik azzal a bibliai szellemi törvényszerűséggel, a vetés és az aratásnak a törvényével. Tehát amit csecsemőkorban egy gyülekezetben, ha jó magot vetnek a friss hívőknek az életébe, az újjászületetteknek az életébe, vagy a lelki kiskorúságba belépőknek az életébe, az jó gyümölcsöket fog hozni, jó hajtásokat fog hozni, jó talajba fog hullni, és akkor egy dinamikus, látványos növekedésnek lehetünk tanulni. És a Bibliában azt látjuk, különösen az apostolok cselekedeteiben, de a páli levelekben is, hogy az első időszakban az apostoli tanítás által, a Jézusi tanítás által, az apostol és a profétai szolgálatok által nagyon rövid idő alatt, nagyon dinamikusan, nagyon erőteljesen növekedtek a hívők a gyülekezetben, a közösségben. Minimális volt az álkeresztényeknek az aránya, minimális volt a tévelgőknek az aránya, mert olyan szellemi tisztaság és tekintély volt a gyülekezetekben, amelyek nagy mértékben elősegítették, hogy egy jó szellemi atmoszféra legyen, és minden lehetőség megvolt arra, hogy már néhány éves hívők is nagyon komoly szellemi szolgálatot végezhettek, és állhattak be a gyülekezetnek a szolgálatába, és ezt fogjuk látni majd itt az ifjúkornál is, hogy az ifjúkorban olyan dolgok kellenek, hogy beépüljenek az életünkbe, olyan dolgokban kell megerősödnünk, olyan dolgokban kell majd az életünknek szilárdan megállni, amelyek majd később az életkorra vezetnek el bennünket, és már az atyasság korában le fognak tisztulni. Nézzük meg röviden, hogy az ifjúkornak milyen általános jellemzői vannak, ami úgy általában jellemző a hitben ifjakra. Ez nem jelenti azt, hogy ez már az érettekre nem vonatkozik, vagy az atyákra. Ahogy mondtam, ez a vetés és az aratás törvénye, ezek, amik most kicsiben megjelennek, csírájában ott vannak, vagy elkezdenek növekedni, ezek majd az atyaság állapotában majd teljesen, úgymond virágba fognak borulni, és a teljes méltóságukban fognak pompázni. Az első és legfontosabb, hogy megjelennek a szellem gyümölcsei. Ez pontosan azért jelenik meg, mert elkezdi megöldökölni a Szent Szellem által az óemberi természetét, elkezdi szellemi módon élni, és ezzel automatikusan lehetőséget ad Isten szellemének, hogy a különböző gyümölcsök, vagy gyümölcs, ami ott van a Galata levél 5. részében, a szeretet, öröm, szívesség, jóság, hűség, jól tudjuk mind a 9 szeletét ennek a gyümölcsnek, elkezd szépen megjelenni az életében, és a lelki kiskorúságra pontosan az jellemző, hogy mivel testies életvitele van, testies gondolkodásmódja van, talán csírájába, bimbóba megjelenik egy-egy ilyen szelete ennek a szellem gyümölcsének, de soha nem fog tudni kibontakozni, és láttuk, hogy milyen sok negatív tulajdonságai vannak a szellemileg kiskorúaknak, lelki kiskorúaknak, mert nem tudják megteremni még a szellem gyümölcsét. A következő kezd éretté válni a gondolkodása, ahogy a hívő életben érik, olvassa Istennek az igéjét, lát egy csomó dolgot, vannak tapasztalatai, elkezd a gondolkodásmódja egyre inkább Krisztus központú lenni, kezd egyre inkább Biblia kompatibilis lenni, és egyre inkább kezd úgy gondolkozni, úgy látni, ahogy Isten lát. Ez is az ifjúkornak egy nagyon fontos jellemzője, és ez lesz majd az érettségben egyik legfontosabb dolog, hogy akármilyen tévtanítás szele nem fogja tudni majd kibillenteni a hívő életből. Akkor tisztul a szellemi belátása, megérti a Szent Szellem bizonyos törvényszerűségeit, megérti bizonyos szellemi igazságokat, akár a vetés és az aratásnak a törvényszerűségét, amelyben látja azt, hogy az Úr munkájába fektet be, Isten munkájába dolgozik, akkor Isten cserébe majd a földi dolgokról, a földi szükségleteiről is tud gondoskodni. Aztán olvashatjuk azt is, hogy Isten beszédével edzi és táplálja a szívét és a szellemét, vagyis egy élő és eleven közössége van Isten igéjével, Isten beszédével. Erről ma is szeretnék egy kicsikét beszélni, vagyis a bibliaolvasás már nem csak a vasárnap istentiszteletre szorítkozik, vagy néha, hogyha ráesik a fejére a polcról, hanem minden nap reggel és este, az este és a reggeli áldozatnak a bibliai megértése miatt szintén olvassa Istennek az igéjét, Istennek a beszédét. Alázatos, tanítható, fegyelmezett, ezek már olyan jellemvonások, amelyekről az előző alkalommal beszéltem, hogy a lelkileg kiskorú az nem fogadja el az intést, hisztizik, hogyha rámernek szólni, hogy valamit nem jól csinál, kiborul, csapkod, dűt, borít. Ez teljesen ugye gyermekkori magatartás. Az ifjaknál jellemző már az, hogy örömnek veszik, hogyha korrigálják őket, megintik őket, vagy feddik őket pontosan azért, hogy a hitben épek legyenek, tudjanak növekedni, és ezt igazából hálás szívvel fogadják el, nem pedig úgy, mint aki esetleg problémát lát benne. És a következő, az egoizmus helyett a mások szolgálata, vagyis arról van szó, hogy ami a lelki kiskorúságban mindig az énről szólt a történet, az én kényelmem, az én jólétem, az én biztonságom, az én. Itt már megjelenik az, hogy egymás terhének a hordozása, megtanulja azt, hogy mit jelent igát hordozni. Az ifjakról az egyik kulcskifejezés a igében, hogy jó, ha az ifjú igát hordoz már, és ezért ezek a dinamikusan növekvő hitben ifjak, ezeket jól meg kell pakolni, jól terhelni kell, hagyszokják. Mert később kialakul ez a szolgai látás, szolgáló mentalitás, és később nem fog neki gondot okozni, hogy még több terhet vállaljon, még nagy terhet vállaljon, mikor már lelkileg, szellemileg éretté válik. De a ifjúkorban el vannak kényeztetve, meg tolószékben vannak egyik helyről a másikra tolva a gyülekezetbe, akkor nem fog ez a szolgáló mentalitás kialakulni az életükben. Tehát ezt lehet látni, hogy az ifjak esetében ez rendkívüli fontos dolog, hogy a gyülekezetben már a bemerítkezés után valamilyen szolgálatba elkezdenek beállni a frissen megtértek, és aztán egyre inkább Isten belevezesse őket a szolgálat különböző mélységeibe. Ugyanakkor megvannak a problémák is a ifjúkorral kapcsolatban. Nézzük a legnagyobb problémákat, amik az ifjúkort jellemzik, és megakasztatják a növekedését az Isten munkájának az életükben. Az egyik a tekintélyellenesség és a lázadás. Ez ugye a fiatalokra alapvetően jellemző, de ezekre a hitben ifjakra jellemző a függetlenség. És ők szeretnének minden maguk csinálni, kibányázták az igékből, ők aztán biztos, hogy jól tudják ezt a dolgot, és nem szeretik a korrekciót, nem szeretik azt, hogyha valaki értékeli a munkájukat, beleszól az ő szolgálatukba, és bizony ilyenkor egy tekintélyellenesség beszokott csúszni, vagy becsúszhat, és ez ugye, ahogy mondtam, ez veszélyes, mert a tekintélyelleni lázadást a Biblia az mindig Isten elleni lázadásnak is tartja. Tehát ilyenkor jó megvizsgálni az illetőnek az életét, hogy tényleg miért is szóltak rám, vagy mivel szeretnének korrigálni. És fontos, hogy megtanulják már most, hogy a tekintének való alávetettség, az az Istennek való engedelmesség is egy áldást hoz be az életükbe, és nem kell ezen problémázni. Tehát a fiatalok, ifjak esetében ez a tekintélyelenség és a lázadás, ezt úgymond meg kell tőlük szabadítani a gondolkodásmódot és a szívet, nehogy ez később ugye felnövekedjen, és ebből komoly problémák legyenek. A másik ilyen probléma, hogy több a buzgóság, mint a bölcsesség. Ahogy mondtam, ezek a fiatalok dinamikusak, erőteljesek, ugye a szellemi növekedésük egy elég intenzív időszakában vannak, és ezért általában nagyon buzgók, de kevesebb a bölcsességük. Mindent szeretnének csinálni, ők ugye mindenhez is értenek, és azt hiszik, hogy ők ezt majd jobban fogják tudni, de nincs meg bennük a bölcsesség. Nézzétek meg, ott van a Jézusnak két tanítványa, 2-3 éve vannak Jézussal, Péter és János, ugye ott vannak, ugye Samárián mennek keresztül, nem fogadják be Jézus, mit akarnak? Tüzet az égből. Hitük az volt, csak bölcsesség nem. El akartak mindent égetni, meg elpusztítani, csak úgy ugye Jézus mondja, hogy nem tudjátok, milyen szellem van bennetek. Tehát a buzgóság az meg volt bennük, csak éppen a bölcsesség hiányzott. Vagy amikor Izrael királysága miért szakadt ketté? Mert Roboám kire hallgat? A fiatalokra, akik azt mondták, hogy mondd azt, hogy az én derekam vastagabb, mint, vagy az én kisujjam vastagabb, mint apámnak a dereka, és nem az idősekre, a vénekre, a bölcsekre hallgat a király, hanem a fiatal haverokra, akikkel együtt nőtt fel, meg bulizott, és mi lett a következmény? Izrael királysága ketté szakad. Tehát ott volt a buzgóság, mert jót akart ő, csak nem volt bölcsesség hozzá. És ez lesz majd egy fontos dolog, hogy a szellem ajándékoknak a megjelenése ilyenkor jó, hogyha párhuzamosan növekszik, és amikor valamilyen szolgálatban benne van egy ilyen fiatal, akkor kérjen bölcsességet. Mit mond az írás? Ha valakinek nincs bölcsessége, az kérjen. És Isten meg fogja adni, szemrehányás nélkül. Isten nem fogja szemedre vetni, hogy nézzétek meg Salamont. Mikor az Úr megkérdezi, hogy mikor kormányoznak, mit akarsz? És Salamon mit mond? Uram, bölcsességet, hogy kormányozom ezt a népet? Nem vagyont, nem hírnevet akart, bölcsességet. Tessék? Igen, engedelmes szívet. És azt kérte az Úrtól, hogy bölcsen tudja kormányozni ezt a hatalmas népet. És lehet látni azt, hogy az Isten félő királyoknak ilyen bölcs szívük volt, mert tudták azt, hogy Isten népét nem lehet másképp kormányozni és vezetni, csak Istentől való bölcsességgel. És Isten ezt szemrehányás nélkül megadja, és itt csak zárójelbe jegyzem meg, hogy az ige beszél démonikus bölcsességről is, amikor egy fiatal belekeveredik egy ilyenbe, nem kizárt, hogy hamis gondolatok is beléphetnek az életébe, és bármilyen szolgálatot félre tud vinni, falssá tud tenni azzal, hogy nem az isteni bölcsességre hallgat, hanem meggondolatlanul ugrik bele dolgokba. Én is beszéltem egyszer egy testvérrel, aki 2-3 éves hívő volt, és akkor mondta nekem nagy lelkesen, hogy ő most hazamegy, mert fellelkesült a dicsőítésbe, és akkor a szabadkőművesség szelleme ellen fog harcolni ott a harmadik égben, vagy mit tudom én, merre magyarázta, ott már az is zavaros volt, és akkor mondtam, hogy a személyes életedben lévő dolgokkal hogy állsz? Hát van még ez is, amaz is, mondom, akkor előbb ezzel foglalkozzál, majd utána a Kosmokrátor területre majd ki fogsz térni, de addig ezt felejtsük el, mert ebből probléma lesz. Nem volt bölcsessége, buzgóság volt benne, akart ő harcolni, neki menni. Ma is látunk ilyeneket, hogy az Eiffel toronyhoz kötözgetik a démonokat, meg mindenféle dolgot csinálnak, csak nincs hozzá bölcsesség. És rendkívül fontos, hogy a szolgálatokhoz kell egy adag bölcsesség is, hogy tényleg Isten szerint való módon végezzük, ez segít abban, a ne rutinból tegyük. Nézzétek meg, Jézusnak a szolgálata is rendkívül érdekesek abból a szempontból, hogy nagyon ritkán csinált kétszer ugyanazt a dolgot. Észrevettétek? Hogy a gyógyításai nem voltak mindig egyformák. A beszédei nem voltak mindig egyformák. Reggel kiment az atyához, megbeszélte a napi programot, és azt szerint végezte el. Elvette Istentől az üzenetet, elvette a beszédeket, elvette a gyógyító kenetet, és utána ment szolgálni az emberek közé, bölcsességgel. A mai korban ez sajnos elég hiányzik az embereknek az agyában, pedig ebben a korban, ha valamikor nagyon nagy szükség van az Istentől jövő bölcsességre, és hogyha ez kialakul egy ilyen ifjú korban, és már eleve ezzel a mentalitással kezdnek egy szolgálatnak, kezdi az elhívását, a szolgálati pályafutását, akkor később sokra fogja vinni, mert már most beépül a jellemébe, a gondolkodásmódjába az, hogy nem egyedül fogok szolgálni, nem én fogom végezni, hanem Isten fog nekem majd segítséget adni. Én is sokszor tapasztaltam ezt a szolgálatban, hogy jött fel bennem több üzenet is, és akkor na majd én most aztán megmondom, és akkor így meg úgy, és akkor a Szentlélek mondta, hogy nem. Ezt most nem mondhatod el. És kellett bölcsesség hozzá, hogy mi az, amit a Szentlélek karanténba tett, ahhoz nem nyúlunk, majd esetleg máskor elővesszük, de ha nem figyelek oda, akkor mondhatok én itt akármilyen nagy dolgot, ha nem az Úrtól van, akkor régen probléma van. A harmadik probléma, én mindent tudok. Ismerős, ugye? Ahogy ezek a hitben fiatalok érnek, növekednek, eljutnak egy olyan pontra, hogy na, aztán ők most már mindent tudnak, ők a teológia szakértői, 9 diplomás szolgálattevők, és bizony be kell látni azt, hogy nem biztos, hogy mindent tudni fognak. Hajlamosak nem figyelembe venni esetleg idősebb tapasztalt szolgálattevőknek a tanácsait, azokat a javaslatait, amelyek segítik őt a szolgálatban, a növekedésben. Én is hálás vagyok az Úrnak azokért a testvéreket, akiknek sokat köszönhetek, hogy most itt állhatok, akár Sanyának, a pásztorunknak is, vagy egy Berecki Lajosnak, vagy Géza bácsinak, mert nagyon sokszor korrigáltak, segítettek abban, és nagyon jó volt az ő tanácsaikat megfogadni. Még ha őszintén megmondom, én, ha nem is esett olyan jó, hogy már megint mit rontottam el, de csak a javamat szolgálta. Tehát fontos, hogy nem mi tudunk a legtöbbet, főleg ugye a fiatalok, tehát vigyázzunk arra, hogy ne ezzel a mentalitással legyünk. Még maga Pál apostol is azt mondja, hogy tudásunk rész szerint való. Ha Pál azt mondta, akkor én úgy nagyon nem merek ebbe úgy mélyebben belemenni, mert ha valakinek azért volt ismerete és tudása, az ugye Pál apostol volt. Következő naivitása a gyülekezeti kapcsolataikban. Ez is sajnos jellemző, hogy ezek a fiatal hívők, hogy mondtam, az első rózsaszín virágos homokozós időszak hamar el szokott múlni, és rájönnek arra, hogy a testvérek nem mindig vidámak, nem mindig néznek rá olyan szép csillogó szemekkel, mint amikor a bemerítő medence partján át és a hullám sírra várt. Hát vannak ilyen dolgok, és sokszor naivak, és nem mindig veszik figyelembe azt, hogy egy gyülekezetben is lehetnek tévelgők, egy gyülekezetben is lehet olyan testvér, akinek rossz napja van, lehetnek konfliktusok, lehetnek problémák. Tehát ez a naivitás benne van, és sokszor ilyenkor ezek a fiatalok sérülhetnek, megsértődhetnek, lerombolódik bennük úgymond egy nagy ideális, vagy egy tökéletes gyülekezetnek a képe. Ilyenkor segíteni kell őket abban, hogy a Krisztus testében van mindenféle dolog, hogy az elmúlt szolgálatokban hallottuk is ezt, hogy valamikor Konko is kerül Isten vetésébe, de ezekre fel kell őket készíteni, és később nem okoz neki majd problémát, hogy ezeken túlépjen, és a megfelelő módon tudja majd őket kezelni. És végül a fiatalok hajlamosak a részre koncentrálni az egész helyet. Ez is ugye a megértésnek a hiányából fakad, hogy sokszor egy-egy nagyobb szolgálatnak, vagy egy-egy munkának csak egy kis pici szegmensét látják, abba látnak bele, és igazából nem látják az egésznek az összképét, ez pedig a közös együttmunkálkodásban nagyon nagy szerepe van a gyülekezetben, és ezért is jó nálunk a gyülekezetben a látásnak, mert amikor minden szolgálattevő, ugye ott van meg a gyülekezeti tagok, mindenki kap egy-egy fajta betekintést minden szolgálati területbe, és lehet látni azt, hogy hogyan áll össze egy egészé a gyülekezetnek a misszióját, evangelizációját, különböző szolgálatait, hogyan kapcsolja össze a Szentlélek, és egyes részek hogyan igazodnak egymáshoz, és ezek a látásnapok pontosan ezért jók, mert ha valaki ebben esetleg egy kicsikét megfáradt vagy meglankadt, akkor ebben komoly segítséget tud kapni. És ahogy mondtam, az ifjúkornak ezek a komolyabb kihívásait a következőkben szeretném mondani, hogy hogyan lehet felszámolni, illetve hogyan lehet ezekben növekedni, és az ifjúkor kapcsán három kulcs olyan elem van, három kulcs olyan dolog van, ami segíti a hívő embert, hogy a lelki kiskorúságból elérje ezt az ifjúkori állapotot, és amiről itt János apostol beszél, nagyon erőteljes apostoli tekintéllyel, itt láthatjuk ezt a három dolgot, amit az ifjakkal kapcsolatban megjegyez, és majd látni fogjuk, hogy ez mennyire fontos, hogy a mindennapi életünkben is meglegyen, megnyilvánuljon, és hogy mondtam, ez majd a érettkorban is meg lesz, csak ez, ahogy mondtam, sokkal erőteljesebb, dinamikusabb módon. Az első kulcselem, amiről itten János apostol beszél, hogy Isten igéje megmarad bennetek. Ez Isten igéjének a tartós munkáját jelenti. Úgy is lehetne szó szerint fordítani a görög szöveget, hogy Isten igéje bennetek lakik, bennetek foglal helyet, időzik nálatok. Tehát gyakorlatilag az ige az nem hálni jár belőlük, hanem lakozást vesz bennük, tartósan benne marad az életükbe. És ezért a ifjaknak fontos, ahogy mondtam már, a kiskorban elkezdődik az Isten igéjének az olvasása, esetleges tanulmányozása. Fontos, hogy ne egy felületes kapcsolat legyen a Szentírással, hanem egy elmélyült kapcsolat legyen, és ne csak lángra lobbantsa a szívünket Istennek az igé, hanem egy tartós hatást tudjon kiváltani. Ahogy mondtam, az első részben beszéltem az embernek a felépítéséről. Ott mondtam, hogy az embernek ugye van a szellemi része, amely főleg három területből áll. Van a lelki rész, az értelem, az érzelem és az akarat, illetve a testi rész. És most majd, amikről beszélni szeretnék, ezt elsősorban a lelki részről szeretnék beszélni, az értelemről, az érzelemről és az akarati konfliktusokról, harcokról, amelyeknek a megvívása segít majd bennünket az előrelépéshez. És majd az életkornál szeretnék beszélni a különböző szellemi dolgokról, amelyekre az első részben utaltam, a szellemi belátásról, a szellemi érzékelésről, illetve hogy Isten igéje hogyan munkálkodik az embernek a szellemében. Most elsősorban a lelki részről szeretnék beszélni, de azt már most mondom, hogy amikor az ember az Isten igéjével táplálkozik, olvassa Istennek az igéjét, olvassa Istennek a beszédét, akkor az egy szellemi kijelentés. Isten elsősorban a szellemünkhöz szól, és el kell kezdeni működni a kijelentés ajándékoknak az életünkben, illetve hogy a szellemi részben, ahogy mondtam, megvan az intuíció, megvan a kommunió, az Istennel való közösség, és ebben az intuitív érzékelésben a logoszból réma lesz, és ezt kell majd a lelkünkbe transformálni. Erről, ahogy mondtam, majd a következő alkalommal egy picikét szeretnék részletesebben beszélni. Most, ahogy mondtam, a lelki részről szeretnék elsősorban beszélni, hogy amikor Isten igéje tartósan benne van a szívedben, benne van az életedben, akkor tudsz erőssé válni. Akkor leszel egy erős jellem, akkor tudsz majd Istennek igazán harcosa lenni. Fontos, hogy igéket tanuljál meg, legyenek betárazva az igék. Azt mondja az írás, hogy szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne védkezzem ellened. A szíved sokszor úgy ábrázolja az Ószövetség képi világa, mint egy ilyen raktárat. Rengeteg rekesze van, és az egyik ilyen rekesznek azért van kialakítva, hogy örül az Isten igéjét elrejtsed. Van egy olyan rekesz, ahol az Isten örömét fogod elrejteni. Lehet, hogy lesz egy olyan hely, ami, hogyha becsúszik valami probléma, akkor a keserűség gyökere fogod befészkelni magát. Hát a szívnek számtalan rekesze van, tanítja az írás, és az egyik legfontosabb, hogy Istennek az igéjét, Istennek a beszédét betárazd a szívedbe. Hát ne csak egy ilyen passzív hallgató legyél vasárnap Isten igéjének, Isten üzenetének, vagy a reggeli csendességedben, vagy áhítatodban, hanem amit Istentől kaptál, Istentől van üzenet, azt rejtsd el mélyen a szívedbe, tárold ott, gyűjtsd ott, és ez ugyanúgy működik, mint a fizikális táplálék a szellemi életedben, hogy amikor Isten igéje bejön az életedbe, ahogy mondtam, a szellemeden keresztül, ezt majd kifogom majd a következő alkalommal kicsikét vesézni, akkor azt látjuk, hogy úgy, mint a fizikális tápanyag és a táplálék az egész fizikális testben valamilyen módon hasznosul. Ugyanígy a Istennek az igéje, Istennek a beszéde a belső emberünkben, az új emberünkben, az újjászületett természetünkben ugyanezeket a hatásokat váltja ki, és tápanyaggal látja el a szellemi érzékszerveinket, az Istennel való közösségünket, megtanítja, hogy kell imádkozni, megtanít arra, hogy hogyan kell Isten dicsérni és imádni, megtanít arra, hogy hogyan vedd észre a bűnöket az életedben a lelkiismeret által. Tehát elkezd így beépülni, és ez olyan jól működik, hogy mivel ez szellemi dolog és nem fizikális, ez még éjszaka is dolgozik. Dávid mit mond? Még éjszaka is oktatnak engem az én veséim. Tehát amikor alszol és úgymond passzív állapotban vagy, Isten miért ad álmodban is eleget? Mert Isten igéje dolgozik benned. A táplálék nem úgy van, hogy este 6 órakor megeszed, leáll az emésztésed, reggel 7-kor felkezd és újraindul. Ugye? Éjszaka is dolgozik a fizikális szervünk, ugyanígy a szellemi életünk is dolgozik éjszaka, és nem véletlen, hogy valakik éjszaka prófétai álmot kapnak, a Szent Szellem felkelti őket, hogy imádkozzanak, felhoz bennük egy igét, hogy elmélkedjenek és gondolkozzanak rajta, és számtalan szó kerek fel emiatt éjszaka, hogy a Szentlélek felkelt, egy oroszáig ott csak fekszek és elmélkedek egy igén. Szentlélek felkelt, aztán fekszek vissza. Mert ugyanígy éjszaka is működnek ezek a szellemi érzékszervek, és a hitben ifjaknak ezt meg kell tanulni, hogy amikor Isten igéjét magukhoz veszik, Isten igéjével táplálkoznak, akkor ne lepődjenek meg azon, hogy sok új dolog jön be az életükbe, sok furcsaság elkezd működni, ami korábban a lelki kiskorúság idei szakában nem működött, többek között azért, mert telve voltak bűnökkel, telve voltak egoizmussal, telve voltak haraggal, sértődöttséggel, különböző viszálykodásokkal, amik ezeket a Istentől jövő dolgokat teljesen a háttérbe szorították, mert ezek kerültek előtérbe. És Isten igéjét pontosan azért adja Isten, hogy nem csak táplálék az életünkbe, hanem szellemi fegyver is. Erről majd a következőekben fogok beszélni, de ezt szépen ki kell alakítani, és a mai világban ugye azt látjuk, hogy az emberek nagyon sok mindennel foglalkoznak, és nagyon sok mindennel törődnek, még a hívők is, számtalan hívő különböző mozgalomnak a tagja, meg a palotapincsiket védik, meg mindenféle ilyen dolognak a tagjai, de a lelki szellem életükkel keveset törődnek és foglalkoznak. Fontos, hogy Isten igéjével időzünk, Isten igéjével időt töltsünk el, és ismét megerősítem a napi 20 perces bibliaolvasást és bibliatanulmányozást, mint minimum követel, mint ami szerintem azért egy egészséges hívő élethez azért hozzátartozik. A Zsoltárok 119.9-ben azt olvashatjuk, mi módon őrizheti meg tisztán ifjú az ő útját, ha nem a te beszédednek a megtartása által. Nagyon egyszerű, ugye? Az ifjú úgy őrizheti meg tisztán az útját, úgy lehet egy szellemi erkölcsi tisztassága, hogyha, mit csinál Isten igéjével? Megtartja Istennek a beszédét. Tehát nem csak olvassa, nem csak betárazza, hanem meg is éli azt. Tehát megnézi magát a tükörbe, ez a probléma, az ige megmondja, hogy mi a baj, és elkezd azt szerint cselekedni. Hát nem csupán hallgatója Isten igéjének, hanem megcselekvője is tevékeny módon. És nagyon érdekes, hogy itt a őrizettel kapcsolatban azt a képet, illetve szót használja a héber, a somér kifejezést, amit Isten használ magával kapcsolatban, amikor Izrael őrizőjeként nyilatkoztatja ki magáról. Tehát gyakorlatilag a ifjú úgy tart, hogy a tisztán az útját úgy őrizheti meg, hogy úgy őrködik az élete fölött Isten beszéde által, mint ahogy Isten őrködik Izrael felett. Itt ezt a képet használja, hogy egy nagyon dinamikus, egy nagyon erőteljes felügyeleti rendszerről van szó, ilyen őrszem típusú dologról beszél, és ez hozza létre az erkölcsi tisztaságot az embernek az életében. Aztán a római levélben olvashatunk arról, meg a páli levelekben más helyen is, hogy Istennek igéje, Istennek a beszéde, az a világosságnak a fegyvere. Miért? Hogy legyőzzük a sötétséget. Vannak jobb felől, bal felől való fegyverek, ezeknek a küzdelmét meg kell tanulni, és a hívő embernek, főleg az ifjúkorban, azt kell elsősorban elsajátítania, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével. Fontos, hogy a szellemi részünket tápláljuk, és Jézus életében is azt látjuk, hogy a szellemi harcot, amikor az elhívásába belépett ott Júdea pusztájában, akkor hogyan vívta meg a sátánnal? Isten beszéde által. Nem különböző kommentárok által, nem a teológia által, hanem megvan írva. Megvan írva. És Jézusnak ez a példája, illetve ez a gyakorlata számunkra is követendő, és elengedhetetlen ahhoz, hogy sikeres hívő életet tudjunk élni. Ezért fontos tehát, hogy Isten igéjét építsük be az életünkbe, tanulmányozzuk, építkezzünk rá, és ahogy mondtam, ennek számtalan területe van, de el kell kezdeni szisztematikusan, rendszeresen étkezni Isten igéjével, Isten beszédével, ahogy a mindennapi táplálékot veszünk magunkhoz, úgy kell nekünk is Isten igéjével táplálkoznunk. És akkor tartós lesz Istennek a munkája. A második dolog a megerősödött személyiség. Erről beszél itt János az ifjakkal kapcsolatban. Írok nétek ifjak, mert erősek vagytok. Na, mit is jelent ez az erősek vagytok az ifjakkal kapcsolatban? Ez egy nagyon érdekes dolog, ugyanis ez egy olyan állapotot ír le itt János apostol, ami nem egy befejezett állapot, hanem egy olyan képet használ, amikor valaki valamire már eljutott, és abba szilárdan megáll és kitart. Az ifjaknak az egyik jellemzője majd az lesz, hogy a személyiségükben, ami változás eddig történt, pozitív dolog, elindult a növekedésnek az útján, az tartósan meg is maradt bennük. Itt igazából erről beszél János, és ha tudjuk azt, nem akarok túl sokat a görög szöveggel foglalkozni, de alapvetően a görögben négy kifejezés van a hatalommal kapcsolatban, illetve az erővel kapcsolatban. Ugye az egyik talán a legismertebb kifejezésünk ezzel kapcsolatban a dynamis, ami erőt, energiát, hatalmat jelent. Ez egy ilyen gyakorló dolog, amikor gyakorlati módon alkalmazzuk Istennek az erejét. Aztán van az exuszia, ami az átruházott hatalmat jelenti. Hát azért tudunk hatalmat venni gonosz erők fölött, azért tudunk hatalmat venni rossz szokások fölött, mert van egy delegált hatalmunk kitől? Krisztustól. Krisztus ránk hagyományozta az ő erejét, az ő hatalmát, a Szent Szellem által mindent beépített, vagy be akar építeni az életünkbe, azáltal, hogy egy győztes életet tudjunk élni. És itt azt látjuk, hogy nagyon sokszor Isten egy ilyen átruházott hatalommal ken fel bennünket, hogy a királyi papságként meg tudjuk vívni ezeket a harcokat. Aztán van a Kratos kifejezés, ezt tulajdonképpen az uralkodó hatalmat jelenti, a korlátlan uralkodó hatalmat jelenti, ezt a legtöbb esetben a Biblia Istennel kapcsolatban használja, és használja például a Efézus 6.12-ben egy szellemi erősségnél is, a világbíróknál, a kratoroknál, amire utaltam is, ami azt jelenti, hogy ő a sátántól kapott egy uralkodói hatalmat, ez a szellemi fejedelemség, és hogy mondtam, ezek ellen is ugye már tusakodásunk és birkózásunk van, a démonokat csak kiűzni kell. És itt pedig egy olyan szó van, az ihűrosz kifejezés, ami egy nagyon érdekes dolog, ahogy mondtam, ez igazából egy ilyen szilárdságot, stabilitást jelent, olyan személyt jelent, amiben erő van, amiben hatalom van, mint egy koncentráltan jelen vannak ezek a dolgok, amikről itt az előbb beszéltem, mert ez egy Istentől való dolog, és egyfajta ellenállás van benne, olyasmint amikor valaki egy erődöt hoz fel benne, erődöt épít fel magában, és azt mutatja, hogy amit az életedben elértél, vagy gonosz dolgokat leromboltál, vagy valamire eljutottál, azt nem csak megvívtad azt a csatát, hanem ott meg is tudsz állni. Tehát nem futamodsz meg, nem vonulsz vissza, a sátán nem foglalja el újra azt a területet, hanem amire eljutottál, amit megharcoltál, amin végigmentél, az Úr végigvezetett, azt a területet meg is tudod őrizni, és nem foglalja vissza az ellenség. Erről beszél itt János apostol az ifjak kapcsán. Hogy nem csak egy-egy győzelmük van, és aztán visszaesnek az óemberi természetbe, hanem győzelemről győzelemre mennek előre. Még akkor is, hogyha vannak vereségeik, vannak kudarcaik, mert ugye ez nem jelent egy ilyen tökéletes állapotot, itt is vannak vesztes csaták, meg kudarcok is, de ha 7-szer elesik az igaz, akkor is fel kell. Gondolkodásmód, mentalitás. És ezek a ifjak, pontosan ez a leginkább jellemző rájuk, hogy amit elértek, amiben Krisztusban eljutottak, azt meg is tudják védelmezni. Olyan erővel, olyan hatalommal rendelkeznek a bennük lévő Szent Szellem által, Isten igéje, Isten beszéde által, hogy képesek megőrizni azt a pozíciót, azt a helyzetet, amiben már el tudtak jutni. Sokszor könnyek, verítékek árán, böjtölés, imádkozás árán, fél éves küzdelem árán, de azt tudják mondani, győztem, és ebbe megállok. És erre utaltam korábban, hogy amikor egy hívő embert egy ilyen pozícióból vissza tud lökni a sátán, amikor egy hívő ember visszaesik egy ilyen pozícióból, akkor van az, hogy a szellem élete valahol megtört, mert nem tudta megtartani ezt a pozíciót és ezt az erősségét, és azért is érdekes ez a kifejezés, mert itt egy folyamatos küzdelemről van szó. Hát nem arról van szó, hogy elfoglaltál egy területet, akkor a sátán azt mondta, jó, ezt elbuktam, úgy hagyom. Nem. Ugyanúgy támadni fogja, ugyanúgy nyomás alatt leszel, miközben még más területeken is harcolsz. Pál apostol úgy fejezi be az életét, hogy ama nemes harcot megharcoltam, nem szanatóriumban töltöttem. Pál apostol az élete minden területén harcolt, fizikális módon, szellemi módon, lelki küzdelmei voltak, és a hívő életünk csupa harc. Ezért mondtam a elmúlt szolgálatom végén, hogy az egyház konfliktusra épül rá. A pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És sok hívő egyen kis langyos kereszténységet képzel el rózsaszirmokkal, lepkékkel, meg különböző dizájnokkal, de Jézus és az apostolok egyértelműen harcról beszéltek. Sok nyomorúságon át kell bemenni az Isten királyságába, akik Krisztus követnek, akarják, azokat üldözni fogják. Számtalan ilyen dologról beszél az ige, és ezzel fel kell vértezni magunkat. Hogy igenis, lesznek kihívások és harcok, amikor bizonyságot teszel egy munkahelyen, lehet, hogy lenéznek, lehet, hogy megvetnek, vagy osztálytársként. Az is lehet, hogy esetleg majd eljön az az időszak, amikor a hitvalló kiállásod az állásodba fog kerülni, vagy esetleg megyünk a börtönbe. Beszéltem már ezekről. De ha most ebben a korban nem állunk meg ezekbe, nem szilárdulunk meg, nem edződünk meg, akkor később nagyon-nagyon nagy bajok lesznek. És ez az időszak a harcnak az időszaka, és mert a hitben érettséget pont ez fogja majd kibontani az életünkben, hogy egyre több területen vagyunk győztesek, egyre több harci tapasztalattal rendelkezünk, egyre több minden területet tudunk a Szent Szellem uralma alá hajtani, egyre kevesebb óemberi dolog van az életünkben, egyre inkább kibontakozik bennünk a Szent Szellemnek a gyümölcse, egyre érettebb, egyre erőteljesebb keresztények vagyunk, és hogy mondtam is, egy gyülekezet mindig akkor erős, attól erőteljes, ha minél több legalább ifjú, de ezek az érett nagykorú keresztények vannak benne, akik hűségesek a szolgálatban, hűségesek az elhívásban, jól működnek az ajándékok, rendezett családi kapcsolattal, családi háttérrel rendelkeznek. Itt nyilván most hívő házaspárokra gondolok, nem esetleg a fele másikára. Ő, ami ott a másik fél, amit tud, azt ebből próbáljon meg kihozni, és ekkor lesz egy gyülekezet, ahogy mondtam, dinamikus, erőteljes, növekvő, és tud majd a következő generáció számára is áldássá lenni. A Márk 3.27-ben azt olvashatjuk. Nem rabolhatja el senki az erős kincseit bemenve annak házába, hanem előbb az erőset megkötözi, és azután rabolja ki annak a házát. Na, itt ugyanez a kifejezés szerepel, hogy Jézus ezt a történetet a sátánnal, illetve az ő királyságával kapcsolatban mondja el, és itt is az van, hogy igaz, hogy a sátán erős, de mi is ugyanolyan erősek vagyunk. Nem magunktól, hanem Krisztus által. És amikor a sátán elrabol tőlünk valamit, megfoszt területeket, vagy ott akar maradni egy területen, akkor jogunk és hatalmunk van arra, hogy kiűzzük onnan. Jogunk és hatalmunk van arra, hogy kiűzzük. Miért? Mert erősek vagyunk Krisztusban. Csak sok hívő ezt nem hiszi el. És marad a kiskorúság állapotába, mert egyszer-kétszer mondjuk megpróbál harcolni valami kis óemberi dologgal, kap két nagy fülest, és akkor azt hisz, hogy vége a világnak, és összeomlott minden. Én már csak ilyen kis nyomi vagyok, én már csak ilyen szerencsétlen vagyok, úgyse fog megváltozni a házasságom, meg így, meg úgy elkezd hamisan gondolkozni, holott még csak a küzdelem kezdetén volt benne. De ha elkezd megedződni, elkezd imatásokat kérni maga mellé, sokkal jobban fog működni ez a dolog. És ezt meg kell tanulni. Meg kell tanulni ezeket az alapelveket. És pontosan azért megerősödött személyiség ilyen hitben ifjú, mert egyrészt nem lusta, van egy rendezett élete, elkezdi felszámolni ezeket az óemberi dolgokat, igyekszik Isten igéje alapján felmérni, hogy mik a gyengességei, mik az erősségei, és a gyengességein elkezd dolgozni, látja, mik azok a hiányosságok az életében, amivel bizony be kell fektetni. Itt lehet esetleg az igaolvasás látja a problémának, mert olyan munkája van, hogy nem mindig tudja ezt megtenni, vagy esetleg az ima élettel van probléma, mert nem mindig vannak megfelelő körülmények. Lehet, hogy éppen a szolgálattal van problémája, mert olyan helyen, olyan időben van, hogy nem tud benne részt venni. Ezeken elkezd dolgozni, és akkor szépen elkezdi ezeket Isten igéjéhez alakítani, és ezek a megerősödött személyek azt is jelentik, hogy stabil alappal rendelkeznek, tehát a krisztusi kősziklán vannak, jó a hatalaptanítás, illetve Jézusnak a tanításai ott vannak már szilárdan benne az életébe, és elkezdi őket a mindennapjaiban felhasználni, és gyümölcsöző módon élni ezzel kapcsolatban. És ahogy mondtam, kezdi megtanulni az alázatot is, mert ez egy rendkívüli erőt hoz be az életébe. Ugye az alázatról, illetve a felfúvalkodottságról nemrégen szolgáltam is, hogy mekkora erő van abban, amikor valaki Isten szerint való módon megalázza magát, és Isten elkezdi felmagasztalni. Hatalmas potenciál van az ilyen emberekben, akik képesek megalázni magukat, hogy Isten és hogy Isten majd annak idején felmagasztalja őket. És itt szokott még megjelenni egy nagyon érdekes dolog ebben az ifjú korban, amikor egy kicsit már nyílik a csipájuk, illetve kezdenek egy kicsikét, hogy jobban odafigyelni a dolgokra, hogy elkezdik azt a pália alapelvet alkalmazni, hogy nem az emberek tetszését keresik, hanem az Istennek a tetszését. Hát elkezdenek elszakadni, elfordulni attól, hogy az emberek mit várnak el tőlem, hogy az emberek mit szeretnének hallani tőlem, hogy miről prédikáljak, hogy miről szolgáljak, hanem Uram, mit akarsz mondani? És elkezdik Isten gondolkodás módjához, Isten kijelentéseihez igazítani az életüket, és Pál is azt mondja, hogy ha embereknek akarnék tetszeni, akkor Isten szolgája nem volnék. Ez nem azt jelenti, ugye, hogy ahogy mondtam, nem lehet jó tanácsokat elfogadni, nem lehet korrekciót elfogadni. Itt arról van szó, hogyha mindig úgy akarnék prédikálni, hogy a dicsőíték úgy szeretnének zenélni, olyan zenéket, olyan módon, olyan hangszerekkel, hogy kiszolgálják a közösségnek az igényét, nem pedig a szellemi szükségleteit, hogy azt mondja Pál, hogy ilyet nem szabad csinálni, mert akkor nem vagyunk Isten szolgái. Akkor embereknek szolgálunk, elnyeljük a jutalmunkat, hogy az emberek megtapsolnak, kétszer lehajolunk, és akkor minden rendben van. De nem, ha erős személyiség akarsz lenni, akkor meg kell tanulnod függetlenedni az emberek véleményétől. Mert ha mindig az emberek véleményétől fogsz függni, ha mindig beleszólhatnak a szolgálatodba és elvárásokat támasztanak, a biblikus elvárások kívül természetesen, az egy más kategória, akkor bele fogsz esni ebbe a csapdába, és szét fog menni az életed és a szolgálatod is. Ez is egy szellemi törvényszerűség, amelyet meg kell érteni. És a harmadik kulcselem, amitől itt János beszél, ez pedig a gonosznak a legyőzése. Ez tulajdonképpen, ahogy mondtam, a kulcs az egész ifjúkornak, hogy át tudjunk menni a kiskorúságból majd az életkor irányába, hogy a gonoszt valamilyen módon le tudjuk győzni, és fel tudjuk számolni az életünkbe. Ki az, akinek nincsen problémája a gonosszal? Akkor nyugodtan folytatom tovább. A gonosz legyőzésével kapcsolatban azt látjuk, hogy az ifjaknak az életében ez egy rendkívül izgalmas és nagyon aktív szakasz. A problémát általában azt szokta okozni, hogy a gyülekezetekben nincs erről tanítás. És amikor van egy friss és lelkes hívő, és találkozik különböző gonosz dolgokkal a lelki érettsége során, de nem tudja, hogy mik ezek, hogy azonosítsa be őket, hogy harcoljon ellenük, akkor nagyon hamar ilyen zavart állapot léphet fel nála, mert nem tudja, hogy mit kezdjen ezekkel a dolgokkal, és sajnos sok gyülekezetben és közösségben majdhogy ilyen elvárás a lelki kiskorúság, hogy nem kell ilyen szentlélek dolgokkal foglalkozni, meg nem kell itt a bolygatni, itt a karizmákat, meg ezeket a sátán dolgait, hagyjuk már békében, ne foglalkozunk vele, csak közben hívő emberek, meg ott a gyülekezeti padokban minden nap szembesülnek ezekkel a kihívásokkal és a harcokkal, akár a megélhetéssel, akár a munkahelyi válsággal, akár a szolgálatból fakadó krízis, gyereknevelési krízis, rengeteg problémával, ahol harcolni kéne, de nem adják a kezükbe a megoldást. Ott itt van a Szentírásban. Nem tanítják őket róla. És azért van sok kiskorú hívő, mert nemhogy nem harcolnak, hanem meg is próbálják, nem tudják legyőzni a gonoszt, mert nem tudják, hogy milyen erőkkel állnak szembe, bőstelenek, esztelenek, és nem tudják, hogy mihez nyúljanak. De ahogy mondtam, az apostoli tanításokon és az Új Szövetségben rengeteg ilyen dologgal találhatunk, és a Bibliában azt láthatjuk, hogy az ifjaknak az életét, ha megfigyeljük, akár a fizikális ifjaknak az életét, ott mindegyik ezzel kezdődött, hogy a legnehezebb konfliktusokba így kellett belemenniük. Nézzétek meg Józsefet, 17 éves, amikor Egyiptomba kerül. Mi történik? Kurba dobják, rabszolga lesz, utána hamisan megvádolják, börtönbe kerül, utána persze a nagy méltóságra kerül, de benne volt ebbe a hatalmas szellemi konfliktusba, és hogy jött ki belőle? Győztesen jött ki. Dániel 14-15 évesen viszik el Babilonba. Már az első időszakban azonnal egy 10 napos próbaidőt kér, hogy mi a bálványározati húsból nem eszünk. Sokat beszéltem Dánielről. A legkeményebb pokoli erőkkel kellett szembenézni a Babilon rendszerében. Meg tudott állni? Meg tudott. Az ifjak, amikor ott vannak a tüzes kemence előtt, és rostélyost akarnak belőlük csinálni, ha nem hajolnak le a bálvány előtt, mit mondják? Király! Nem fogunk imádni. Lökje be nyugodtan, ha az Úr nem szabadja, az se érdekel minket, de akkor se fogunk bálványt imádni. Ezek megtanulták legyőzni a gonoszt. Ott van az ifjú Timóteus. Nézzétek meg, a galáciai közösségeket Pál megalapítja az első misszióúton, 47-49 között, 50-51-be indul a második misszióútra, és már ajánlanak a figyelmébe egy Timóteust, egy jól forgolódó fiatalembert, akit a presbiterek proféciáltal kirendelnek Pál mellé szolgálatra, és a legkeményebb küzdelmekbe megy bele Pál apostollal az ifjúkorában keresztül. Tehát az ifjúkorban elkerülhetetlenek, és ezek nagyon jó példaképek. Nézzétek meg ezeknek a fiataloknak az életében, hogy hogyan is működött Istennek a munkája, és ez nem működik másképp, csak a gonosznak a legyőzése árán, és ebben, ahogy mondtam, Isten igének a tartós munkája, illetve ez a fajta megerősödött állapot, ez az egészséges krisztusi felépülő karakter rendkívül fontos. Amikor azt mondja az ige, hogy legyőztétek a gonoszt, picit megint görögözünk, a görögben két szó van a gonoszsággal kapcsolatban. Az egyik a kakosz, a mások pedig a ponérosz. A kakosz kifejezést arra használták, amikor valaki saját magát pusztítja el, egy rossz, gonosz, ártó ember, de alapvetően magában tesz kárt, a maga veszélyt okozza. A ponérosz viszont olyan ember, aki szándékosan és tudatosan mások veszélyt és pusztulását akarja. Na, itt ezt a kifejezést használja János, és határozott névelővel, vagyis itt a sátánra utal. Hát a sátán nem csak azt szeretné, hogy ő már tudja, hogy elveszett, hanem minél több embert ezzel a gonoszság által magával vigyen a pusztulásba. Na, egy ilyen erővel kell harcolnunk. És egy ilyen erővel kell szembenéznünk, akinek az az alapelve, hogy öljön, raboljon, pusztítson, és embergyilkos volt kezdettől fogva. Azért ez nem gyenge, ha belegondoltok. Ez egy ilyen kihívás, és ezt még az ifjúkorhoz mondja, nem az érett meg az atyai korba, hogy legyőztétek a gonoszt. Ezt még a kiskorúságból éppen az érettség felé tartó fiatalokról mondja, hogy felismerik azt a szellemi tekintélyt és hatalmat, amit kaptak Krisztusban, hogy meg tudnak állni ezekkel a gonosz erőkkel, le tudják győzni ezeket a gonosz erőket, amelyet konkrétan maga a sátán vezet. És elkezdik az óemberi természetükben legyőzni a gonoszt, a lelki területükön az életükben, és a szellemi életükben is igyekeznek, ahogy mondja az ige, hogy a gonosz nem érinti meg a szellemi részünket, befolyást ugye próbál gyakorolni, de oda igazából nem tud beférkőzni a Szent Szellemnek a jelenléte miatt, éppen ezért a sátánnak a támadási területe elsősorban a hústesten keresztül, illetve a lelki területünkön, az értelmünkön, az érzelmünkön és az akaratunkon keresztül akar befolyásolni. Egyetlen egy kivétel van, amikor a hamis tanítások, illetve a hamis prófétai szellem, ami képes valamilyen módon megfertőzni az embernek a szellemét, és komoly konfliktusba kerülni a Szent Szellemmel, és a hívő ember ilyenkor nem vigyáz, és alárendeli magát ezeknek a szellemeknek, akkor a Szent Szellemet megoldja, és a háttérbe szorítja az életében, és ilyenkor elkezdenek ezek a negatív dolgok megjelenni. De, ahogy mondtam, erről majd a következő alkalommal szeretnék beszélni. Amikor erről a szellemi harcról beszélünk, akkor, hogy mondtam, három területet szeretnék megnézni ezzel kapcsolatban. Az értelmünk, az érzelmünk és az akaratunk. Ahogy mondtam, amikor megtértünk és újjászülettünk, az ember szellemi része újjászületett, és innentől kezdve a vezető szerepet ennek kell átvennie. És akkor beszélünk a Biblia szellemi emberekről, vagy olyan hívő emberek, akik szellem szerint járnak, Krisztusban vannak, krisztusi módon élnek és gondolkoznak, amikor a Szent Szellem szerint járnak. Vagyis az életük nagy részét olyan mértékben át tudják adni Isten szellemének a munkájának, hogy ez befolyásolja a gondolkodásmódjukat, az érzéseiket, az akaratukat, és teljesen uralma alá veszi. Ez ugye egy elég komoly kihívás, és ez bizony nem kevés idő. A hitben atyaságig, míg azért valaki eljut, számtalan ilyen dolgot kell tennie, és a hívő embernek először azt kell megtanulnia, hogy az óemberi természetéből fakadó dolgokat hogyan tudja úgymond felülírni a Szent Szellem által az újjászületett életéből, a belső emberéből fakadó dolgokkal. Ez érthető volt? Na majd ki fogom fejteni, mert látom, hogy ez még egy kicsikét bonyolult. Nézzük előbb az értelemnek a területét a lelki részünkkel kapcsolatba, és azt látni kell, ahogy mondtam, hogy az értelmünk és az érzelmünk, illetve az akaratunk az, ami bukott természetünkkel együtt születik és alakul ki, míg a új emberünk az a megtérésünkkor, valamikor az életünk során a megtéréskor jön létre, és az első fokú harc pont itt fog kezdődni majd, hogy az értelmünket alárendelni Isten kijelentésének, az érzelmeinket a Szentléleknek a benyomásainak, és az akaratunkat Isten akaratának. Ez a legnagyobb harcok egyike. Így lehet az óemberi természetet, az óemberi természetből fakadó dolgokat felszámolni az életünkben, és megöldökölni ennek a tagjait. Nézzük néhány igeverset. Róma 8:6-7. Mert a testnek a gondolata halál, a szellem gondolata pedig élet és békesség, mert a test gondolata ellenségeskedés, szó szerint gyűlölet, Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Az első terület, tehát az értelemnek a területe, itt történik tulajdonképpen a legtöbb harc. Nem számoltam meg konkrétan az Új Szövetség igeversekből, hány igevers foglalkozik ezzel, de rengeteg bibliai igevers arról szól, hogy az értelmünk az az ütköző zóna, ami igazából nagy mértékben befolyásolja az életünk, Isten irányába fog elmozdulni, vagy pedig megragadunk egy állapotban, és esetleg gonosz irányába is végső esetben eltolódhat. Itt azt olvashatjuk, hogy a test gondolata ellenségeskedés, szó szerint gyűlölet Istennel szemben. Hát ami az óemberi természetedből fakad, a régi bűnös természetedből, az nem szereti Istent, nem kedveli Istent, és annak a gondolata a halál, mert bele van táplálva alapvetően a halálnak a gondolata, az elmúlás gondolata, és ezért mondtam az elmúlt alkalommal, hogy az újjászületés legnagyobb csodája az, hogy a halál szellemét Isten kiveszi az életünkből. De az óemberi természet és a test folyamatosan ezen dolgozik, hogy téged belevigyen a halálba. A szellem pedig mit hoz? Életet és békességet hoz. Ez az egyik ilyen konfliktus, amikor az értelmünk területén, és a testi elme az nem szereti azt, hogyha a szellemi embered, a belső embered elkezd növekedni, és az életet és a békességet munkálja, mert konfliktusban van vele. Ő a pusztulást akarja, a halált akarja, az elveszett, romlott természetet akarja érvényre jutatni, a szellem pedig pontosan az életet hozza, az Istentől jövő életet, és ezzel kell megküzdeni. és a rossz gondolkodásmód, illetve ez a hamis gondolkodásmód, ami ebből a testből származik, ezek olyan gondolatok, amelyek sértik az Istent. Tehát az Isten személyével szemben is egyfajta sértést fogalmaz meg, és éppen ezért az értelmünkre nagyon vigyázni kell, és nagyon oda kell rá figyelni. 2 Korintus 10.3.5. Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek erősségek lerontására. Lerontván az okoskodásokat és minden magaslatot, amely az Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Ez a legfontosabb ige szakasz a témánk szempontjából. Itt Pál apostol nagyon erőteljesen fejti ki, hogy ezt a fajta szellemi harcot, ami az értelmünkben zajlik, ezt nem fizikális eszközökkel vívjuk meg. Tehát nem tankkal, aknavetővel, mindenféle detonátorral, hanem ezt szellemi módon, szellemi fegyverekkel tudjuk megvívni. Ugyanis itt Pál apostol több dolgot is felsorol, és a sátánnak az a terve és az a célja, hogy az elmédben, az értelmedben különböző erősségeket, magaslatokat hozzon létre. Pontosan azért, hogy az Isten ismeretével szembe felállítsa őket. Ez lehet a hitetlenségnek az erődje, lehet az ateizmusnak az erődje, akkor ez lehet a csüggedésnek az erődje. Számtalan olyan dolog van, amit a sátán fel akar építeni benned, és amikor megtérzés újjászületsz, azért kell harcolnod, hogy ami az óemberi természetedből itt maradt a fejedbe, a sok rossz, hamis gondolkodásmód, a hamis istenkép, a különböző istentelen dolog, szokások, illetve mindenféle beidegződések, azokat hogyan tudod lerombolni és felszámolni, hogy a gondolkodásmódod olyan legyen, mint Krisztusé. Hogy Krisztus értelme legyen benned. A harcnak ez az első szintje, hogy az értelmedben, ahogy olvasod az igét, látod, hogy nem úgy gondolkozol, hogy az Isten igéje mond, akkor elkezdesz azt szerint gondolkodni, megvallod Isten igazságát, és kijelented, hogy én nem akarok többet így gondolkodni, mert Isten igéje ezt mondja, meg van írva. Már leromboltál egy erődöt. És mész tovább is, hogy olvasod Istennek az igét, azért mondtam, Isten igéje nélkül nem fog menni. Ha nincs betárazva, a Szentlélek nem fog felkelteni hajnalban, hogy megértessen veled egy igét, amit előző este vagy hajnalban olvastál, akkor nem fogod tudni ezeket az erősségeket felismerni. A sátán ezeket próbálja leplezni, próbálja átszázni, próbálja vallásos köntösbe burkolni, próbálja elhitetni, mert hogy ez nem is olyan fontos, nem is olyan nagyon probléma, csak ezek az erődök pontosan azt jelentették, hogy nem csak egy ilyen várat képzelje, hogy ott van és akkor 50 forintos belépővel bemehetsz, hanem ez azt jelenti, hogy ott ellenség van benne. Tehát az erő nem azért van, hogy egy ilyen kis relikviát nézegessél, hanem ott erősségek vannak benne. Ezeket kell lerombolni. És ha nincs erősség, eltünteted onnan, a lakosok is szépen evakuálódnak onnan. Ezt fel kell számolni. És valakinél ez hamarabb megy, valakinél lassabban megyen. Ahogy mondtam, függ attól is, hogy például valaki hívő családban nő fel, valószínűleg kevesebb ilyen erőddel rendelkezik, mint aki egy kábítószeres háttérből jön, egy prostituált háttérből jön, egy erőszakos háttérből jön. Azt akkor teljesen más épül be a szellemébe, és sokszor ezek a lelki gyógyulás, vagy ezek a különböző ilyen segítségek abban is jó, hogy minél több ilyen dolgot ezekben a beszélgetésekben felismernek az emberek, meg tudnak vallani, le tudnak tenni, fel tudnak szabadulni alóla. De ez fontos, ahogy itt Pál apostol mondja, hogy nem testi eszközökkel, hanem Istennek a fegyvereivel el kell szépen mindet pusztítani. Isten igével be kell menni, és le kell rombolni, fel kell számolni őket. A megvallással, a dicsérettel, a böjtel, üdvösség sisakjával, egy csomó dolog, amiről a Szentírásban beszél Pál apostol is, illetve a többi apostol. Ezeket szeretném a következő alkalommal egy picit még részletesebben kifejteni. De itt ez a lényege, hogy ezeket az erődítményeket az értelmedben ismerd fel, és rombold le őket. Szüntesd meg, távolítsd el, és ide elkezd kitisztulni az értelmed, a gondolkodásod. Elkezd az a terület, ami felszabadul ez alól, oda beköltözik Istennek a beszéde, beköltözik Isten igéje, megváltozik a szívednek a üzenete, a tartalma, a szív teljességéből szól a száj. Szívedben megtelik Isten igéje dolgaival, megérted, megtisztítja, megszűri az elmédet, és most neurobiológiára nem akarok beszélni, mert amiről Jób is beszél, illetve a Ószövetségben egy pár proféta, 2-3 évvel ezelőtt rejtek, a neurobiológusok több milliárd dolláros projektekkel most kezdenek rájönni. Hogy csak a Bibliát kellett volna olvasni, semmi extrém dolog nincs ebben. De ott is ugyanez van benne, hogy a különböző beszédek, illetve a különböző gondolkodásmódok hogyan és milyen módon formálják az embernek az életét és a sorsát. Most Magyarországon sajnos ez elég komoly probléma, hogy nagyon sokan a negativizmusból élnek. A negatív gondolatokkal van tele a szívük, a szellemük, az elméjük, és csak a negatív dolgokra tudnak gondolni. És ha elolvasol 10 hírt, általában melyik marad meg benned? A rossz. Valahogy az agyunk mindig erre van beállva. És az ige világosan mondja, hogy nekünk ezeket a dolgokat fel kell számolni, és le kell rombolni. 4 dolgot sorol fel itt Pál apostol, az erősségek vagy erődöknek a lerombolása. Erről beszéltem, hogy figyeld meg és vizsgáld meg, hogy mik azok a dolgok, amik oda beépültek, és azokat kezd el felszámolni. Mondom, sokszor ez ilyen alattomos, sunyiban van, valószínűleg nem is tűnik olyan fontosnak, holott nagyon-nagyon nagy mértékben befolyásolhatnak bizonyos helyzeteket és szituációkat. A második, amikor itt beszél Pál apostol, lerontva az okoskodásokat, itt ő tulajdonképpen arról beszél, itt a logizmus kifejezés van, hogy a logikus. Tehát ami látszólag jól hangzik, látszólag jól fel van építve, nagyon jó ilyen igazi marketing módszerekkel be van bástyázva, hogy ezeket le kell rombolni, fel kell számolni, fogjuk el ejteni, ezeket a gondolatokat fel kell számolni. Itt ez különösen a spekulatív gondolkodásra utal, és ezeket, ahogy mondtam, Isten igéjével kell helyettesíteni. Minden magaslat elpusztítása, ami az Isten ismerete ellen van, és minden gondolat fogságba ejtése. Azért gondoljatok be azért, hogy milyen dolog. Egy nap hányszor fut, vagy csak egy perc alatt, és hányszor fut valami különböző gondolat át a fejeteken. Ugye? Sokszor több száz, vagy több tíz. Most ezeket mindet kapdosni, mint a legyet, hát azért az elég komoly dolog. De Pál apostol azt mondja, hogy amikor jön egy ilyen, mert az, hogy a gondolat elmegy, és nem jön vissza, az egy dolog. De amikor egy gondolat újra és újra visszatér, és megpróbál egy szokást kialakítani benned, megpróbál valamire úgymond rávenni, vagy valami gyakorlatot megváltoztatni, akkor azt meg kell fogni, és azt kell mondani, hogy ez nem az Úrtól van. Mert ez egy, mondjuk egy hamis tanítás volt, egy hamis profécia volt, vagy valaki egy rossz irányba akarta vinni az életemet, akkor megfogom ezt a gondolatot, fogságba ejtem, és aztán mehet a rabszolgapiacra. Ennyi dolga van a hívő embernek vele, és mondom, ez még csak az értelemnek a területe, amin el kell kezdeni ezeket a harcokat. Megvizsgálni, hogyan gondolkozunk, mit nézünk, mit hallunk, mit engedünk be a fülünkön keresztül, mi az, amin elmélkedünk, amin gondolkodunk. És úgy mondtam, a legjobb dolog ugye, hogy Isten igényén, Isten beszédén elmélkedni, azzal tölteni meg a szívünket. Hogy mondtam, ez nyilván nem 0-24 órában már dolgozni is kell, meg vannak úgymond földi dolgok és szükségletek, de alapvetően normális esetben, ha valakinek van ideje, és hogy mondtam, szellemi igénye is, akkor Isten igényén elmélkedik. A Filippi 4.8-ban olvashatjuk a megoldást. Továbbá, atyám fiai, amíg csak igazak, amíg csak tisztességesek, amíg csak igazságosak, amíg csak tiszták, amíg csak kedvesek, amíg csak jóhírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Ez a legjobb szűrő. Jön egy ilyen gondolat, megnézed ezt az igeverset, elrejted a szívedbe, átengeded ezt a gondolat ezen a szűrőn, ha valahol megakad, megfogod, kuka. Ennyire egyszerű. Bonyolult? Nem. Itt van a Szentírás, megtanuljuk, megjegyezzük, elrejtjük, megszűrjük, mint a laskaszűrőn, ami fennakad, mehet. Ennyire egyszerű, és erre mondja az ige, hogy ez olyan dolog, mint amikor felövezed az elmédnek a derekát. Tudjátok, mit jelent ez a kifejezés? Az ókorban nem ilyen ruházatok voltak, mint mostani ruházatok, hanem ilyen hosszú köntösök voltak, és amikor valaki felövezte magát, az azt jelentett, hogy a földig érő köntöst felhúzta a derekáig, egy övvel összekötötte, hogy tudjon mozogni és futni, nehogy elbotoljon, nehogy elessen. Az elméd derekánál is pontosan így van az, hogy az elmédet megkötözöd, rögzíted, hogy nehogy valami félresiklás legyen az életedben. Erre utal itt az ige. Jó, most az értelemről akkor csak röviden. Ennyit szeretnék mondani, mert úgy látom, hogy megint időzavarba leszek. Nézzük az érzelemnek a területét. Tehát ez az értelmi rész, és hogy mondtam, majd a következő alkalommal még ezekre egy picit visszatérünk, vagy egy kicsikét ki fogom majd bővíteni. Most csak egy ilyen kis bevezetésként mondtam ezeket. Harc az érzelem területén. Ismerős érzés, egyik pillanatban tele vagy tűzzel, lelkesedéssel, ide nekem az oroszlánt is, meg kettőt, a következő pillanatban meg Már megint nem jó semmi. Ismerés, ugye? Az érzelmek jönnek, mennek, borulnak bennünk, különösen, ha valaki esetleg egy kicsikét zárkózottabb típus, vagy olyan háttérből jön, illetve valamilyen probléma van, akkor nyilván ugye sokkal érzékenyebb ezen a területen. És bizony sokszor az értelemmel se könnyű küzdeni, de az is tapasztalat, hogy nagyon sokszor a hívő emberek az érzelmeik révén, hogyha az érzelmeikkel nem jól bánnak, illetve nem jól tudják ezen az érzelmeikben kialakuló amplitúdókat, meg ilyen nagy kilengéseket, akkor az is bizony hitéleti kisiklásokat szokott okozni. Sokszor ugye tudjuk ezt, hogy a nőtestvérek is, akik ugye alapvetően érzelem központúbbak, mint a férfiak, azoknál ugye ez még nagyobb problémát is szokott okozni, ezért nekik is meg kell valamilyen szinten Isten igéje alapján tanulni, hogy ezek az érzésekkel hogyan kezeljék és bánjanak vele, illetve ami újdonság lehet a ilyen friss, ifjúkorba lépett harcosoknak, hogy amikor elkezdenek működni bizonyos ajándékok az életükben, mondjuk a próféta ajándék, vagy a könyörületességnek az ajándéka, vagy a gyógyításnak az ajándéka, akkor olyan furcsa felemás érzések lépnek be az életükbe a Szent Szellem által, amivel lehet, hogy nem is tudnak mit kezdeni. Mert például, amikor a prófétai ajándék elkezd valakinél egyre dinamikusabban megnyilvánulni, akkor úgy kezd el érezni az elveszettek felé, mint ahogy Isten érez. És elkezd a szíve összeszomorodni. Elkezd úgy sírni az elveszettekért, mint ahogy Krisztus sírt. És egy olyan érzelmi hullám jön be az életébe, amivel lehet, hogy nem fog tudni kezdetben mit kezdeni, hogy semmi más nem történt, csak a Szentlélek hozza Isten érzéseit, hozza Istennek a látásmódját a szívébe, a szellemén keresztül. Ha az nem ismeri fel, nem tudja, hogy ez micsoda, akkor még kétségbe is esett, hogy mi van az, hogy az elmúlt héten még egy stabil férfi voltam, most minden másnap sírni kezdek, mert látok egy elveszettet. És nem érted, hogy most miről van szó, hogy most klimaxolok, vagy mi a baj van, nem tudom, hogy mi lehet. De nem erről van szó, hanem a Szentléleknek a munkája elkezdett benne jönni. Vagy a könyörületességnek az ajándéka, amikor látod a elesett embereket, a nyomorult embereket, a rászorulókat. Jézussal kapcsolatban használja ezt azt a görög szót, ezt már nem is fogom kimondani, mert még a kamerásra fogja tudni felvenni, olyan bonyolult kifejezés, ami azt jelenti, hogy szó szerint összecsavarodik a szíved, mint amikor a vizet kicsavarják a ruhából. És amikor valakinek ilyen ajándéka van, akkor mindig azt érzem, hogyha összenyomnák a mellkasát meg a szívét, mikor látja, hogy ott van egy elesett ember, egy földön fekvő ember, egy koldus, egy nyomorult, mikor látja ezeket az embereket, elkezdenek az érzelmi viharok bejönni. De ha tudja, hogy ezek a Szentlélektől vannak, nem fog problémázni. És nézzétek meg a könyörülőnek, hogy ki lesz az ajándékát végezni? Vidámsággal. Szentlélek már mondja is, hogy oké, ezt érzed, de ezt vidáman tegyed, mert ez az érzés tőlem van. Ettől nem kell félni, ettől nem kell megijedni. De hogyha a hívő ember nem tudja ezeket megtanulni, kezelni, akkor ha jól érzi magát, akkor jó hívőnek tartja magát, ha nem érzi jól magát, akkor meg rossz hívőnek tartja magát. És meg kell tanulni, hogy nem az érzéseid befolyásolják a hitedet, hanem azt, hogy a Szentlélek milyen benyomást ad. És Istennek az egyik legjobb gyógymódja az összes ilyen lelki problémára, meg ilyen érzelmi válságra, mit tanít az ige? Isten királysága, igazság, békesség és Szent Szellemben való öröm. Tehát az Istennek a legjellemzőbb, úgymond érzelmi gyógymódja, az Istennek az öröme, a királyságnak az öröme, amit behoz a szívedbe, amikor ilyen érzelmi problémáid vannak. Jézus mivel lett felkenve? Az örömolajával lett felkenve. Jézus látta azt a millió elveszett embert, megszánta a sokaságot, számtalanszor olvassuk, hogy Jézusnak a szíve folyamatosan fájt az elveszettekért. Nem volt elég munkás az aratásba, a tanítványokkal is rengeteg zűr meg balhé volt, rengeteg démonizált volt Izraelben, rengeteg beteg volt, rengeteg leprás volt, és Jézusnak összecsavarodott a szíve, miközben ezeket az embereket látta, és ő mégis azt látjuk, hogy az örömolajával volt felkenve. És tudta úgy végezni a szolgáltat, hogy nem rokkant bele. De ha mindig